gyülekezet a mára kijelölt szakasz, amely az útmutatóban található. Ez megtalálható abban a részben, amelyet imádság előtt felolvasta Mózes 5. könyvének 11. részéből a 26. és 27. és 28. verszakban, amelyet ülve hallgassunk meg. Mózes 5. könyvéből, tehát a 11. részből, így szól a 26. verszakkal kezdődő szakaszból Isten igéje. Lásd, én adok ma előtökbe áldást és átkot. Az áldást, ha engedelmeskedtek az Úrnak, a ti Istenetek parancsolatainak, amelyeket én e mai napon parancsolok nektek. Az átkot pedig, ha nem engedelmeskedtek az Úrnak, a ti Istenetek parancsolatainak, és letértek az útról, amelyet én ma parancsolok nektek, és idegen istenek után jártok, akiket nem ismertek. Nagyon izgalmas az én számomra ez a pár nap, amit most az ünnepkörbe töltöttünk el, karácsony első másodnapja, a tegnap esti alkalom és a ma, mert mind valami olyasmi gondolatkörben telik el, amely egyfelől, ahogy már ezt többször elmondtam az utóbbi napokban, valami fenyegetés is tartalmaz, vagy ha máshonnan közelítjük meg, akkor bátorítást is, biztatást is. Természetesen lelkiállapot függő az, hogy mi melyiket szeretnénk ebből kihallani. És lehet, hogy éppen azt hallottuk ki ezekből a gondolatokból, amit imádság előtt felolvastam, vagy most, amit ismételten felolvastam, hogy na, köszönöm szépen, én ebből nem kérek már megint valami fenyegetni valója van a Szent Írásnak, és ez én köszönöm, nem kérem, miért nem valami vígasztalót, bátorítót, vagy valami olyasmit mond, ami az egész esztendőre nézve útmutató lehet a mi számunkra. Nagyon érdekes filmet néztem nem olyan régen, amely film Izrael állam megalakulásáról szólt, és hát több olyan dolgot tudtam meg ebből a filmből, amelyet eddig nem, vagy nem ilyen mélységig tudtam. És nagyon érdekes volt többek között az, amikor Ben Gurion életével foglalkozott többek között ez a film, és azt lehet őróla tudni, hogy oroszországi zsidó családból származik, Dávid Gruen volt az ő eredeti neve, és amikor kijutott Palesztinába, és csatlakozott a cionista mozgalomhoz, akkor ott mindenki fölvett valami olyan nevet, amely egy zsidó szabadságharcosnak a neve, és így lett ő Ben Gurion, aki az egyik legemblematikusabb figurája lett annak a szabadságmozgalomnak, és annak az álomnak, amely egy újra létrehozható, létrehozott zsidó államban kezdett el gondolkozni. És ahogy ezen egy kicsit gondolkoztam, a mai igével összefüggésben jutott eszembe az, amit ebben a filmben láttam. Most volt novemberben a Belfort nyilatkozatnak a 100. évfordulója, ami persze, ahogy ez minden jó dolognál szokott lenni, megosztja a közgondolkodást, mert van, aki átokként gondol erre, főleg a palesztinok, akik elmennek egészen odáig, hogy a mostani angol miniszterelnököt, aki örömét fejezte ki ennek az évfordulónak kapcsán, hogy részese lehetett Anglia a zsidó állam újra megalapításának, felszólították a palesztinok, hogy kérjen ezért bocsánatot, mert ők nem úgy gondolkoznak, ahogyan Tereza mély gondolkozik ebben a kérdésben. És ahogy ezen az igén gondolkoztam, eszembe jutott az a vitája Ben Gurionnak, amit a külügyminiszterrel folytatott, Belforral, persze, ha így igaz, nem tudom, de mindenképpen érdekes volt az számomra, amikor is ő megpróbálta rábeszélni őt, hogy egy másik hazát válasszon. Egy film, amit néztem, elég ügyes eszközökkel használta fel ezt a vitát olyan tekintetben, hogy a színész, aki játszotta a tárgyaló delegáció vezetőjének szerepét, föltette a kérdésben Gurionnak, hogy tessék már megmondani, hányan is élnek ezen a földön. És hát az ember, aki nézi a filmet, arra vár, hogy kínos helyzetbe keveredvében Gurion majd elkezd dadogni, és elkezd valami olyasmit mondani, ami magyarázkodásnak tűnik. És erre ő elővette a tárgyaló teremben jelenlévő szentírást, ami Angliában minden ilyen teremben ott van, megfogta és azt mondta, ez a mi államunknak az alaptörvénye. Isten nekünk ígérte. És én azt gondolom, mondta ott a tárgyaló bizottság vezetőjének, és mondom, nem tudom, hogy így történt-e, de nagyon érdekes volt ez a jelenet. Ön sem vonja kétségbe azt, hogy ami a Szentírásban van, az úgy van. Isten nekünk ígérte ezt a földet. Tudjuk, hogy ugyanez a Belfort nyilatkozat nem sok jót tett a szionizmus vagy az állam újra alapítása érdekében, de legalább egy nyilatkozat volt, amelyben kifejezte a külügyminiszter Belfor azt, hogy az ő felsége kormánya egy zsidó állam létrehozásában gondolkozik, és ez valahogy segítette az akkori gondolkozókat abban, hogy merjenek tovább gondolkodni és tovább cselekedni. Aztán még egy rövid kis epizódot hagyd mondjak el, aztán rátérek erre az ige szakaszra, ami látszólag másról beszél, közben pedig mélységes üzenete van Ben Gurion számára és a mi számunkra is, annak, amit itt Isten kijelent. Ha minden igaz, Ho Chi Minh fölajánlotta, hogy Dél-Vietnámban egy szabad területen hozzanak létre egy zsidó államot. De ha egyszer Isten, mondták neki, ezt a földet ígérte meg, nem Vietnám területét ígérte meg, akkor miért ne ragaszkodnánk ahhoz, amit Isten megígért. Én nem tudom, hogy Ben Gurion mennyire volt vallásos ember. Egyet tudok, hogy komolyan vette azt, amit Isten mondott. És nem is az a kérdés, szerintem, vagy nem is az az elsődleges kérdés, hogy mennyire vagyunk vallásosak, vagy mennyire próbáljuk a magunk életét törvények közé szorítva valahogyan izzadságszagúan megélni, mint keresztény, vagy mint vallásos, vagy más vallásos ember, hanem a kérdés az, hogy azok az értékek, amelyek elhangzanak, azok az értékek a mi számunkra mennyire fontosak. Ad abszurdum, az is lehetséges, hogy a legkeresztényibb, hogy maradjak a saját házunk táján, embernek vallom magam, és közben azok az értékek, amelyek fontosak lennének, azok az értékek az én számomra nem fontosak. És már is ott vagyunk az Ebálhegyi áldásnál és a Garizim hegyi átoknál. És megint már is ott vagyunk azoknál a gondolatoknál, amelyek azokra a dolgokra engednek következtetni, amelyek Istentől eltávolítanak, vagy Istenhez közelibe visznek. Nagyon érdekes ez a két hegy, a Garizim hegye, ami az áldás hegye, az alacsonyabb, mint az Ebál hegy. És lehetne úgy gondolkozni, hogy a magasabb hegy, ha az előbb fordítva mondtam, elnézést kérek, mert nem úgy kellett volna mondanom, a Garizim hegy, az áldás hegye. Az az alacsonyabb hegy, 880 méter magasságú, és lehetne úgy gondolkodni, hogy miért nem a magasabb hegyről kell elmondani az áldást. Miért nem arról a hegyről, ami jobban kiemelkedik a sík területből is, jobban lehet arról kiabálni, messzebbre lehet elhallgatni és elhallatni azokat a gondolatokat, amit Isten a szívünkre akar helyezni. Ezen a hegyen a samaritánusok megépítették a maguk templomát, mert azt gondolják, hogy Ábrahám itt áldozta fel az ő fiát, Izsákot, és nem Jeruzsálem szent hegyén. És ezt a mai napig vita övezi, vajon melyik is az a hely, ahol Ábrahám az ő fiát föl akarta áldozni, és vajon melyik az igazi hely és hegy, ahonnan az eljövő gondolatokat a magunk életére nézve kötelező érvényűnek kell tenni. Jézus egy forradalmi gondolatot mond ezzel kapcsolatban. Tök mindegy, bocsánat a vulgáris kifejezésért, hogy melyik hegyben gondolkozunk, hogy melyik hegyről eljöve, elhangozva fogadjuk be a gondolatot, mert eljön az ideje annak, amikor sem egyik helyen, sem másik helyen nem fogják az Isten dicsérni, hanem valahol bent fog ez megfogalmazódni a lélekben. És nem az lesz a kérdés, hogy most ezen vagy azon a helyen áldozta-e föl Ábrahám Istennek az ő fiát. Eljön az az idő, és ez most van, mondja Jézus. És ez a most akár lehet ma is. Hogyha Jézusnak ez a forradalmi gondolata elérkezik a mi szívünkhöz. Van egy nagyon érdekes kép ebben a részben, amit felolvastam, amely az Egyiptomból való kijövetel és az ígéret földjére való bejutásnak a képét használja fel. Az egyikben arra hívja fel a figyelmet, hogy Egyiptomban lábaddal kellett öntözni, az ígéret földjén pedig én fogok odafigyelni, mondja Isten, és adok késői, és adok korai esőt, az égből fogom öntözni a földet, ami persze nem azt jelenti, hogy ott ülni kell, malmozni, és semmit nem cselekedni, míg ellenben Egyiptom földjén a kezdetleges öntöző berendezéseket lábbal hajtották, és azzal próbálták pótolni azt az esőhiányt, ami abban az országban kézzelfogható volt, hanem az a különbség, hogy Isten szemei ezen a földön nyugszanak, és ha egyszer ezt Ábrahámnak ígérte, nem fog elfelejtkezni az ő ígéretéről. Ki gondolta volna a holokauszt vérengzései közepette, hogy Izrael új állama létrejön. Ki gondolta volna, szerintem nagyon sokan Ben Gurion környezetében sem gondolták, hogy ennek a cionista mozgalomnak és tárgyalássorozatnak lesz valami kézzelfogható eredménye. Mit is akar azzal a választással eléd adni Isten, amely választás ma elhangzott? adok ma előtökbe áldást és átkot. Nekem a legizgalmasabb dolog az Istennel kapcsolatos dolgokban az, hogy bizonyos értelemben én választhatok. Nincs rám erőltetve semmi, sosem szerettem, amikor nekem megmondták, hogy hogyan kell gondolkoznom, vagy mit kell csinálnom. Ettől gyerekkorom óta óckodom, és nem nagyon szeretem ezt. És természetesen a társas együttélésnek vannak bizonyos szabályai, amikor az ember bizonyos vágyai, törvényszerűségei, vagy gondolataiból aláfagy a másikért. De azért a szabadság az egy olyan dolog, amit az ember szeret, amiért az ember rajong, amit az ember örömmel képvisel és örömmel építi be a maga életébe. Hát hogy jön ehhez Isten? Elmondja a maga törvényeit, és szereted, nem szereted, nem kapsz mást. Gondolat juthat eszébe az embernek. Nem. Vásd, adok eléd áldást és átkot. Te választasz. A felnőtté válásnak az egyik alapkritériuma pontosan az, hogy az ember a döntései következményeit el tudja fogadni. És nem kezd másra mutogatni, nem kezd a szomszédra, a testvérére, a rokonára, és nem utolsó sorban a jó Istenre mutogatni, hanem amit rosszul tettem, annak bizony következményei vannak, és ezt el kell fogadnom, ezt úgy kell látnom, mint az én cselekedeteimnek a következménye, és nem úgy kell ezt az átkot nézni, hogy Isten lesújt az én cselekedeteimre, és majd direkt keresztbe tesz, hogy nehogy véletlenül meg tudjam tenni, és be tudjam bizonyítani, hogy megy ez nélküle is. Adok elédbe áldást és átkot. Az áldást, ha engedelmeskedsz az Úrnak, ha te Istenednek. Mert megint nehéz dolog, mert engedelmességről van szó, és valami olyasmiről, amihez nem biztos, hogy van kedvem. Engem mindig izgalommal tölt el, amikor valaki komolyan véve, mint Ben Gurion, Isten parancsolatait és egy kilátástalan helyzetben foggal körömmel ragaszkodik ahhoz, ami le van írva. Még egyszer mondom, fogalmam sincs, hogy Ben Gurion vallásos volt-e. Én azt hiszem, hogy nem annyira, de nem vagyok benne biztos, és ha valaki ebben kisegít engem, meg fogom köszönni, mert ezt nem néztem meg. De ha egyszer Isten azt mondta, miért nem az egy esélyt, aki itt ülsz, bárki legyen az, akár én, aki itt állok, annak, hogy Isten ígéretei igazak. Lehet ebben a korban, amiben élünk, foggal körömmel ragaszkodni ahhoz, amit Isten megígért? Hát ha egyszer azt ígérte, akkor nézzük meg, hogy igaz-e. Ha egyszer azt mondta, hogy aki ő belé kapaszkodik, aki hisz annak, amit ő mond, annak esőt ad az égből. Annak a dolgaira odafigyel. És persze nem azt fogja ez jelenteni, hogy az égvilágon semmit nem kell tenni, hanem ellenkezőleg az ember hitből talán még jobban fog dolgozni, és még jobban fog cselekedni, mint ahogy ezt hit nélkül tenni. Hanem valami olyasmit jelent ez, hogy elhiszem, esélyt adok annak, amit ő mondott. És azt mondom, hogy ha egyszer ezt mondta, tegyük már próbára őt. Annyi fogadalmat tesz az ember így januárban, amit sok esetben be sem tart, de olyan jó és alkalmas dolog a január elsejei időpont arra, hogy az ember mindenfélét megfogadjon. Miért ne lehetne esélyt adni az örökkévalónak január elsején? Miért ne lehetne elfogadni azt, amiről tegnap előtt gondolkodtunk? Szánts új barátát, próbálj valami újat tenni. Eddig tettél sok mindent, tettem sok mindent, nem minden dolog olyan, ami örömmel tölt el, vannak bizonyára olyanok, amelyeknek örülök, de miért ne tennék próbát az örökkévaló Istennel? Hadd kívánjak mindenkinek azzal boldog új esztendőt, hogy tessenek próbára tenni az örökkévalót. Vajon hazudott-e ő valaha? Egy 2000 évvel ezelőtti, vagy 2000 év alatt elfelejtett államot egyszer csak azok hitén újra épít, akik elmerték hinni, hogy lehet ő benne bízni, hogy amit ő ígért, az igaz. Nem túl hosszú idő ez a 2000 év, és mi, akik itt ülünk, a legidősebbek sem éltek még egy évszázadot, és már egy évszázados jubileuma van annak a nyilatkozatnak, amely elindított valamit, amit a többieknek, akik mertek hinni Istenben, bátorítást jelentett. Ezt próbálom az örökkévaló Isten boldog új esztendőt kívánok. 138-as ének első verszakát énekeljük el, imádom azt a nagy szerelmet Jézusba, amely felém hajolt kezdetű. 138-as ének első verszakát.